Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 170. dicséretet. A 170. dicséret így kezdődik: Jövel, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Foglaljuk el helyünket, és magasztaljuk tovább Istenünket. Énekeljük az első Zsoltárt valamennyi versével. Az első Zsoltár így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Thank you. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Galatákhoz írott levélnek az 5. fejezetében, a 16-tól a 25. versig, valamint Máté evangéliumában a 7. fejezetben, a 16-tól a 20. versig. Az ige olvasását, mint Isten tulajdonszavát odafigyelve, helyet foglalva hallgassa a gyülekezet. Így szól Istenünk a Galatákhoz írott levélben, az 5. fejezetben, a 16-tól a 25. versig. Intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés és tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is megmondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Valamint Máté evangéliumának 7. fejezetéből, a 16-tól a 20. versig. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és a tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Minden kegyelemnek Istene tegye áldottá szívetekben a felolvasott igét. Gyertek, emeljük föl szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálásan köszönjük azt neked, hogy ma is összegyűjtöttél ide minket, ma is elhoztál és adtál kész szívet, hogy idejöjjünk, hogy hallgathassuk a te igédet, hogy tanulhassuk a te utaidat, hogy megtudhassuk, milyen az az élet, amelyet te kedvelsz, és amely nekünk is a javunkra válik. Sajnáljuk, Urunk, hogy mindannak ellenére, hogy hétről hétre halljuk a tanításodat, nem mindig tudjuk megtartani azt, amit te szeretnél, gyakran eltérünk tőle, mert emberek vagyunk, Urunk, és bűnösek. Ezért kérünk, teremts bennünk tiszta szívet, add, hogy oda tudjunk figyelni a te igédre, legyünk egy jó termőtalaj, amelyből valóban a te igéd által a lélek gyümölcse terem, amely válik a mi javunkra és a körülöttünk élők javára is. Krisztusért kérünk, hallgass meg az imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 377. dicséretnek a 3. verszakát. A 377. dicséretnek a 3. verszaka így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, melynek alapján ma szólni kívánok közöttetek az ő szent lelkével. Ez írva található az előbb felolvasott ige szakaszokban, de abból is kiemelten a Galatákhoz írott levélnek az 5. fejezetéből, a 22. és 23. versekben eképpen. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Testvéreim, a Bereg, ahonnét származom, az egy gyümölcstermesztő vidék. Így nekem is volt részem a gyümölcsfákkal való foglalkozásban, talán több is, mint amennyit szerettem volna, és én is meg tudom így erősíteni azt, amit Jézus mondott Máté evangéliumában. Ha egy fa nem hoz jó gyümölcsöt, azt kivágják és elégetik. Bármennyire is szeretik annak a fának a gyümölcsét, bármennyire is kedvelik magát a fát, bármennyi szép emlék kötődik ahhoz a fához, bármekkora reményt fűznek ahhoz a fához, bármennyit is foglalkoznak vele, ha a fa nem hasznos, kivágják, elégetik, és új fát ültetnek a helyére. Így Isten országa is egy gyümölcsös kerthez hasonlíthat. Sok fát ültetnek bele, minden fával sokat foglalkoznak ott, amelyik pedig nem hoz gyümölcsöt, vagy rossz gyümölcsöt hoz, azt kivágják, és a tűzre vetik. Ez nem a büntetése annak a fának, amelyek nem hoztak jó gyümölcsöt. Ez pusztán a következménye annak, hogy nem váltak a gazdájuk hasznára. És így van ez az emberekkel is. Isten mindenki számára felkínálja a megtérés és a lelki gyümölcshozásnak a lehetőségét. Akik elfogadják ezt, azok jó termőfaként részei lehetnek Isten kertjének, az ő országának. Akik pedig elutasítják ezt, és nem hoznak gyümölcsöt, azoknak végleges pusztulás lesz a részük. Bármennyire is szeretné néhány progresszív teológiai irányzat letagadni ezt. A mai igében is olvashattuk, hogy Jézus a fügefát, amelyik nem hozott gyümölcsöt, és nem volt az ő hasznára, elszárasztotta. Ez pedig számunkra is intő és figyelmeztető jel. Gyümölcsöt kell hoznunk. Ez nem egy lehetőség vagy valamiféle extra szolgáltatás. Ez a mi üdvösségünknek a feltétele. Pál be is mutatja számunkra, hogy milyen az a gyümölcs, amelyik Isten számára kedves. Ma tehát arról beszéljünk, hogy mi tartozik ehhez a gyümölcshöz, és hogy pontosan nekünk hogyan kell gyümölcsöt hoznunk. Legelőször azt nézzük meg, hogy milyen a lélek gyümölcse. Legelőször is szembetűnő lehet, hogy az ige 9 dolgot is felsorol, és mégis egyszerűen egyes számban használja a gyümölcs szót. És ez a görög eredeti szövegben is így van. Hogyan lehetséges ez, mire gondolt itt Pál? Segíthet az elképzelésben az, hogyha ezt a gyümölcsöt mondjuk egy fürt szőlőként képzeljük el, hiszen pár korában is a szőlőt így használták egyes számban egy egész fürtre. Vagy akár egy narancsként, amelyiknek belül több gerezdje van. Így egyetlen gyümölcsről van szó, de mégis több részben kapjuk meg. Ugyanannak a gyümölcsnek több részéről van szó. De mit jelent ez az igében? Azt, hogy azok a dolgok, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás, ezek ugyan különbözőek, de egy tőről fakadnak, vagy van, ami összetartja őket. Ahogy a kocsány vagy tengely összetartja a szőlőnek a fürtjét, vagy ahogy a narancs héja körbeveszi és összetartja a narancs gyümölcsét, úgy tartja össze a lélek gyümölcsét nem más, mint maga a Szentlélek. Itt először fontos megjegyezni, hogy nem csupán lélekről, hanem a nagybetűs lélekről van szó, Isten szent lelkéről. Tehát ez nem egyfajta ilyen spirituális, önmegváltó dolog. Nem a saját lelkünkből fakad mindez, hanem Isten lelke az, aki kimunkálja bennünk ezt a gyümölcsöt. Nem is véletlen, hogy az ige a test cselekedeteivel, vagy a görög eredeti alapján munkáival állítja szembe a lélek gyümölcsét. Nem olyan tehát ez a gyümölcs, amit erőlködéssel lehetne hozni. Egy fát sem ösztönözhetünk arra, hogy gyümölcsöt hozzon, ha nincsen ideje a gyümölcshozásnak. A lélek gyümölcse is tehát olyan, amit nem tudunk a mi saját munkánkból meghozni, hanem csak Isten bennünk végzett munkája által. És ezekkel a gyümölcsökkel pedig mások felé is szolgálhatunk. Hiszen nem a fa élvezi a saját gyümölcsét, ahhoz viszont, hogy életben maradjon, neki kell gyümölcsöt hoznia. És mások is a gyümölcseiről ismerik meg a fát, ahogyan Jézus is mondta a felolvasott igében. Ha mi Istent követjük, egész életünk Istenről szóló bizonyságtétel lesz. Vajon, ha valaki hozzánk fordul, akkor milyen gyümölcsöket lát a mi életünkben? És honnét erednek ezek a gyümölcsök? Ugyanis gyakran hallom nem keresztjén ismerőseimtől, hogy nem szükséges valakinek hinnie ahhoz, hogy jót tegyen. Azonban nem az önzőség, vagy a becsvágy, vagy a megfelelési kényszer az, amikor az ember ilyenkor magától akar jót tenni? Ráadásul kérdéses az, hogy mi ezeknek a jó cselekedeteknek a mintája? Honnét erednek ezek a jók? Egyáltalán mihez mérjük a jót? Jézus maga azt mondta, hogy tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét, és ehhez Matthew Henry, egy 17. századi prédikátor, még azt a gondolatot fűzte, hogy ha találunk is tüskebokorra akadva almát vagy szőlőt, akkor mindannyian tudjuk, hogy az nem ott termett, csak oda esett. Tehát végső soron a lélek nélküli jó tett is pusztán az Isten által meghatározott jó dolgoknak az egyszerű utánzása. Ilyenkor csak utánozzuk azt, amit jónak gondolunk vagy találunk, és ennek mindnek az eredete Isten. Nekünk azonban a lélek gyümölcsét kell hoznunk. De mik ennek a gyümölcsnek a részei? Pál itt 9 dolgot emel ki, mindegyikről csak nagyon röviden szólnék. A legelső ezek közül a szeretet. Erről a szeretetről azt kell tudni, hogy ez egyfajta feltétel nélküli, teljesen odaadó szeretet, ahogy ez a görög szóhasználatból is kitűnik. Ez volt az a szeretet, amivel Jézus szerette a világot. Ezzel a szeretettel tudta odaadni magát érte, ezzel a szeretettel tudott a keresztre menni önszántából. Ez nem egy érzelem, mert az pusztán vonzalom lenne. Ez egy döntés, ami nem inog meg a másik tettei, személyisége vagy körülményei miatt. És mi emberi természetünknél fogva magunktól ilyen szeretetre képtelenek vagyunk. Csak is úgy lehetünk rá képesek, ha a lélek kimunkálja ezt bennünk, és Isten szeretetének a mintájára tudunk mi is szeretni. Ez a lélek gyümölcse szerinti szeretet. Feltehetően Pál is maga azért vette ezt legelőre, mert minden további dolgot a felsoroltak közül ez átjár és áthat. A második az öröm. Az öröm természetesen nem valami olyan, ami csak a keresztjéneké lenne. Sok minden válthat ki örömöt. Még akár olyan eszközök vagy olyan szerek is, amelyek teljesen ellene mennek Isten rendjének. Mert az öröm az pusztán a megelégedettség belejárója. De milyen akkor a keresztjéni öröm? A mi örömünk abból fakad, hogy Istenben megelégedettek lehetünk mindig. A mi körülményeink még a megpróbáltatások között is jók, hiszen Isten gondviselésében vagyunk folyamatosan. Mindig tudunk tehát örülni, és örömünk nem is múlandó, hiszen a mi megváltottságunk és Isten szeretete a mi örömünknek az oka. Ilyen a lélek gyümölcse szerinti öröm. A harmadik a békesség. Isten békéje olyan, amivel megtalálhatjuk a nyugalmunkat a legnagyobb veszedelmek között is. Hiszen Istennek azok fölött is van hatalma. És tudjuk, hogy bármi ér minket, Isten rendje szerint való dolog az. Így mindig békénk lehet, hiszen sohasem vagyunk magunkra hagyatva. Jézus azt mondta, hogy a békét teremtők azok, akiket Isten fiainak mondanak. Isten a békesség Istene, és ő a mi békénk forrása is. Ilyen a lélek gyümölcse szerinti békesség. A negyedik a türelem. Vagy ha az eredeti szó értelmét akarjuk átadni, álhatatosság vagy hosszan szenvedés. Ez az a képesség, ami segít a legnehezebb helyzeteket is átvészelni. Ezzel lehet még a legnehezebben elviselhető embereket is elviselni, sőt, mi több, akár szeretni is. Azért lehetséges, mert tudjuk, hogy minden nehézség végén Isten valami nagyobb jót tervez a számunkra. Ha pedig minden veszni látszik, és az életünk is veszélyben van, akkor is ott az örök élet ígérete. Ez a keresztyéni türelem, a lélek gyümölcse szerinti türelem. Az ötödik a szívesség. Vagy szintén az eredeti értelme szerint szívélyesség, vagy kedvesség. Ez az, ami miatt a hívő keresztjént az emberek szeretettel fogják fogadni, és érezni fogják, hogy benne van valami több, mint másokban. Ez a többlet pedig Istennek a lelke. Ha pedig gyűlölettel is viselkednek iránta, akkor is kedves tud maradni az őt gyűlölőkkel. Így akár megnyitja számukra is Isten megismerésének az útját. Ilyen a lélek gyümölcse szerinti szívesség. A hatodik a jóság. A jóság az előbbihez nagyon hasonló erény. Ez ugyanúgy jelenthet kedvességet is, azonban jelent igazságosságot és bőségességet is. Az embernek, aki így jó, azoknak a cselekedetein látszik Istennek a vezetése. Az ilyen jóság nagyobb, mint a világ és az emberek szerinti jóság, hiszen az Isten rendjét követi. Ilyen a lélek gyümölcse szerinti jóság. A hetedik a hűség. Ennek a hűségnek a példája nem más, mint Isten hűsége. Ahogy ő nem hagyott el minket bűnösségünk idején, úgy nekünk is megbocsátónak kell lennünk, és hűségesnek kell, hogy maradjunk, akkor is, ha sérelmet szenvedünk el más emberektől is. Elkötelezettséget jelent Isten és embertársaink felé, amiben feltétlen a bizalom és feltétlen a szeretet. Ilyen a lélek gyümölcse szerinti hűség. A nyolcadik a szelídség. Ez is a Jézus példája szerinti szelídséget jelenti. Nem azt jelenti, hogy aki így szelíd, az nem tud határozott lenni, vagy éppen nem lesz dühös soha. Azonban ezeknek mindig jó oka lesz, és sohasem fog túlzásba esni. A haragja nem lesz hosszú, és nem bánt vele más embereket. Ilyen a lélek gyümölcse szerinti szelídség. Végül a kilencedik pedig az önmegtartóztatás. Ez azt jelenti, hogy az ember képes a testi vágyai felett uralkodni. Természetesen, amíg csak élünk, lesznek testi vágyaink. A kérdés az, hogy tudunk-e ezeknek ellenállni, meg tudjuk-e őket fékezni, nehogy másnak vagy magunknak kárt okozzunk velük. A lélek szerinti önmegtartóztatás képessé tesz minket erre. A kísértések között is olyan erős alapot ad, amivel az Isten szerinti úton tudunk maradni. Ilyen a lélek gyümölcse szerinti önmegtartóztatás. A lélek gyümölcse tehát mind a magunk számára, mind pedig mások számára hasznos és kívánatos. Nekünk pedig gyümölcsöt kell hoznunk, hogy Isten országában maradhassunk. Hogyan lehetünk erre képesek? Ahogyan korábban említettem, ez nem egy olyan dolog, amit ki lehetne erőszakolni. Ez a lélek munkája, nem pedig az ember munkája. Segíthetjük azonban a növekedését és a gyümölcsnek az érését. Legelőször fontos, hogy jó talajjá váljon az életünk, hogy Isten igéjének a magja ki tudjon benne hajtani, és tudjon benne növekedni. Akár csak a magvető példázatában. Ehhez az kell, hogy készen és odafigyelve hallgassuk Isten üzenetét, és ne hagyjuk, hogy a világ zavarai elvonják a mi figyelmünket erről, vagy hogy elnyomják az igét az ő növekedésében. Fontos, hogy ne legyen a mi szívünk kemény és köves, hogy ne álljunk ellen az ige azon részeinek, amit nem akarunk meghallani a saját makacságunk vagy konokságunk miatt. Ha pedig elkezdett bennünk a lélek gyümölcse növekedni, akkor fontos, hogy tápláljuk azt a gyümölcsöt. Hiszen ha nem tápláljuk rendszeresen Isten igéjével és imádsággal, akkor nem fog olyanná nőni, ami mások vagy magunk számára kívánatos lenne. Éretlen fog maradni. Legrosszabb esetben pedig ez egyfajta álhithez fog vezetni. És aki megismer minket, az nem a lélek éred gyümölcsét fogja megkóstolni, hanem valami savanyút, valami keserűt, és ez el fogja őt tántorítani Istentől és Isten népétől is. Nagy hát a mi felelősségünk, hogy jó gondozói legyünk a bennünk termő lélek gyümölcsének. Ne feledjük, hogy a növekedés az nem a mi érdemünk, és nem a mi munkánk az, ami gyümölcsöt hoz. De az, hogy gondozzuk és tápláljuk, az bizony rajtunk múlik. Legyünk hát Isten örökségének jó sáfárai. Hallgassuk gyakran az igét, imádkozzunk, segítsünk másokon, hogy a mi életünk bizonyságtétele vonzó gyümölcs legyen mások számára a lélek munkája által. Jézus azt mondta, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Így legyen. Ámen. Feleljünk az elhangzott igére énekszóval. Énekeljük a 455. dicséretnek a 6. és 7. verszakát. A 455. dicséret 6. verszaka így kezdődik. Úgy járunk itt, lenézve, mint ismeretlenek.
Thank you.
helyünket elfoglalva, csendesedjünk el a mi szívünkben, emeljük fel azt Istenhez, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te nem csak jó pásztor, de jó kertész is vagy, hogy gondot viselsz rólunk, hogy figyelsz ránk, hogyha vannak olyan tulajdonságaink, amik nem szerinted valók, azokat te nem etszed, és táplálsz minket a te igéddel és a te gondviseléseddel, hogy valóban tudjuk a lélek gyümölcsét hozni. Segíts, hogy mi magunk is legyünk ennek jó táplálói, búzíts fel minket arra, hogy gyakran éljünk a te igéddel, hogy gyakran forduljunk feléd imádságban, hogy jól meg tudjon érni ez a gyümölcs, ne legyen az ízetlen, ne legyen az savanyú, hogyha bárki megkóstolja azt, ha bárki megismer minket, az téged lásson meg benne, legyen számára vonzó a te közelséged, és tudjunk mi is mások számára megerősítők, támogatók és gyümölcsözőek lenni. Imádkozunk, Urunk, tehát ezért, és imádkozunk ezért a gyülekezetért, azokért, akik most nem tudtak itt lenni is, azokért, akik betegséget hordoznak, akik fájdalmakat hordoznak, akik nehézségek között vannak, és azokért különösképpen is, akik gyásznak terhét hordozzák. Legyél velük, légy az ő támaszuk, mutasd meg nekik a te fényedet, és legyél nekik kiút a szenvedésekből. Imádkozunk, Urunk, ezért az egyházért, és minden olyan egyházért, ahol téged, Krisztusnak és Úrnak vallanak, és tisztán hirdetik a te evangéliumodat. Légy velük, légy az ő útmutatójuk, mutasd meg nekik, hogy melyik irányba kell terelni az emberek életét, hogy te hozzád jussanak, hogy helyet kapjanak a te kertedben. És különösen is imádkozunk azokért, akiket üldöznek az ő hitük miatt, ahol veszélyes a te nevedet megvallani. Legyél ott különösképpen is, támogasd meg őket, akkor is, amikor akár vértanú halált kell halniuk a te nevedért, akkor pedig mutasd meg nekik a te országodat, és engedd őket oda. Kérünk Istenünk, legyél velünk, légy a mi támogatónk, és maradj velünk. Ámen. És most mondjuk el csöndben a mi szívünkben az Istenhez intézett imádságainkat. Ámen. Mondjuk el közösen, fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. A gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek legelőször az alkalmainkat. Most az Isten tisztelet után ifis imaközösség lesz. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor pedig bibliaóra. Péntek este 6-kor ifjúsági bibliaóra. Jövő vasárnap úrvacsora osztás lesz Isten tisztelet után. 2 hét múlva tanévkezdő családi Isten tisztelet. 3 hét múlva gyülekezeti csendes nap, 4 hét múlva konfirmáció, 5 hét múlva, tehát szeptember utolsó vasárnapján pedig a konfirmációi jubileumhoz érkezetteknek lesz a köszöntése, és kérjük, hogy aki nem pátyon konfirmált, de kerek évfordulóhoz érkezett, az jelentkezzen, hogy őt is meg tudjuk hívni majd. Hirdetem a gyülekezetnek a halottunkat is. Az elmúlt héten eltemettük Kétyiné Fodor Mária, 83 éves asszonytestvérünket. Az Úr áldása és vigasztalása legyen az őt gyászolókkal. Hirdetném a házasulandókat is, kicsit személyesebben. Fülep Péter, tehát én és az én mennyasszonyom Varjú Anna, házasságkötésünk szeptember 4-én szombaton 3 órakor lesz itt a Pátyi templomban. A gyülekezet tagjait szívesen látjuk, akik szeretnének osztozni a mi örömünkben. És köszönjük az ablakok lefestésében nyújtott segítséget is. Lesz még egy alkalom, amikor a déli oldalon lévő ablakok kerülnek sorra. Ez előre láthatóan most kedden lesz, és aki tud ezen is segíteni, az is nagyon hálásak leszünk. Ajánljuk iratterjesztésünket is, amely itt a templom bejáratánál található, ahol kiváló iratokat és olvasmányokat találhatunk a mi lelkünk épülésére és Isten közelebbi megismerésére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 679. éneket a Krisztus az énekem című énekeskönyvből. A 679. éneket valamennyi verszakával énekeljük. Így kezdődik, ahogy ma reggel itt már tiszteletes úr mutatta is. Jézus a jó pásztor, vele megyünk. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen.